Sportrádió. Indul az autósport. Autósport. Autósport magazin a Sportrádióban. A mikrofonnál Szújó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke.
Üdv mindenkinek! Lehet-e Magyarországnak újra Forma 1-es pilótája? Két fiatal autóversenyzőt kevésbé szép szóhasználattal élve két projektet mutatunk ma be az Autósport magazinban, itt a Sportrádióban, illetve podcastként. Időről időre felmerül a kérdés, hogy eljuthat-e valaki tőlünk az autósport csúcsának számító F1-be. Megismételheti-e valaki azt a bravúrt, amit még 2004-ben Baumgartner Zsolt produkált, aki egy teljes szezon futott a száguldó cirkuszban, sőt, Indianapolisban az amerikai nagydíjon pontot is szerzett. Hideg Ádám és Molnár Martin is ezen az úton indult el. Velük, illetve a menedzsmentjük egy-egy fontos tagjával is beszélgetek arról, hogy hol tartanak éppen, hogyan érdemes most megtervezni és felépíteni egy nemzetközi formautós karriert, és mindez mennyibe kerül. Van-e bármilyen garancia arra, hogy egyszer ezek a tehetséges fiatal versenyzők ott álljanak majd az F1-es rajtrácson? Ma erre keressük a választ. Öveket bekapcsolni, már is kezdünk.
Autósport. Minden szerdán délután 5-től Autósport. Szújó Zoltánnal a Sportrádióban.
Már is itt van a vonalban a Hideg Ádám menedzselését végző csapat vezetője, Ferenc Krisztián, akinek a vezetékneve ismerős lehet, hiszen testvére az a Ferenc Ramón, aki hosszú-hosszú ideig navigátorkodott a raliban, és nagyon sok szép eredmény fűződik a nevéhez. Úgy tűnik, hogy akkor a testvér Krisztián sem áll túl távol az autósport világától. Szia, Krisz!
Szia, Zoli! Hát nagyon örülök a felvetésednek. Igen, azt gondolom, hogy meg lehet csinálni. Azt gondolom, hogy ha egy jó program születik hozzá, akkor az egy nagy mankó ez az egészhez.
Na haladjunk akkor szépen sorjában. Megvan az alany, ugye Hideg Ádám, akinek a neve onnan lehet ismerő sokak számára, hogy tavaly az OK Junior világbajnokságon, tehát az FIA hivatalos világbajnokságán egy fantasztikus ezüstérmet szerzett. Hány éves, és mi alapján választottátok őt be ebbe a programba, amiről aztán majd részletesen is fogunk beszélni?
Ádám 15 éves volt januárban, és igazából navigátorom Szabó Krisztián Tián hívta fel a figyelmemet őrá, hogy egy elképesztő tehetség. Én nem álltam közel a pályaversenyzéshez, hiszen egy rally családba születtem Ramonnal, de azt mondtam, hogy persze nagyon szívesen, örömmel segítek, mint az élet sok területén. Tehát gyakorlatilag ez volt a hozzáállásom. És amikor kaptam a videókat az Ádám versenyzéséről, akkor láttam, hogy ez valami más. Itt, igazából ilyen március környékén csatlakoztam hozzájuk úgy, hogy már az összes versenyre elmentem, és megmondom őszintén, hogy eszembe se jutott, hogy nem megyek el valamelyik versenyre, annyira magával ragadott. Majd szeptemberben igen, másodikak lettünk a világbajnokságon, amire azt mondtam, hogy ez nem semmi, ott a média hívta fel a figyelmünket, hogy ez sporttörténelmet írtunk, és igazából már akkor is komolyan vettük a 2022-es évet, de azt mondtuk, hogy jó, akkor ide kell írnunk egy programot, és ki kell tűznünk komoly célokat, és azt kell találnunk támogatókat, szövetségeseket, és meg kell csinálnunk azt, amire egyébként Magyarország egyre inkább úgy tűnik, hogy vágyik, és így eljött egy lehetőség arra, hogy elinduljunk ezen az úton.
Na, akkor nézzük ezt a programot. Mi a receptje manapság annak, hogy valakit elmenedzseljetek, nem is feltétlenül a Forma 1-ig, hanem mondjuk kettővel a Forma 1 alatti kategóriák, tehát a Forma 3-ig, amikor talán már bekerülhet egy olyan körbe, ahol szerencsés esetben föl tudja magára hívni a fiatal pilóta a figyelmet. Mi a recept? Megnéztétek-e, hogy mondjuk Max Verstappen, vagy Lando Norris, vagy George Russell milyen úton, hány lépésben jutott el a Forma 1-ig?
Hát igazából azt láttuk, vagy azt nézzük, hogy 15-16 év kell ahhoz, hogy valaki eljusson az F1-ig. Ugye Ádám ebből 7-8 éven túl van, hogy ez a gokartos évek.
Így van.
És hogyha ezt valaki ügyesen megcsinálja, és beletesz apait, anyait, túl jó alap. Sok szakért mondja nekem azt, hogy Hát higgyem el, hogyha valaki egy gokartos 6-7-8 évet végigcsinál, akkor utána bármelyik autószakákban megállja a helyét.
Hiszen olyan alapokat kap az autósportról, amit aztán mindenhol tud alkalmazni.
Igen. A tehetség, az elvégzett munka az elképesztően fontos. És megmondom őszintén, hogy nem szerettem ezt használni, mert nem akarok túl komolyan hozzáállni semmihez, de nagyon összetett dolog. És ez nem csak a pénz, nem csak a pénz kell hozzá, hanem el kell tudnunk hinni azt, amit magunk elé kitűzünk célként. Egy nagyon jó társaságot kell kialakítanunk magunk köré, ahol jó lenni, és egyszerűen csak step by step. Mindig az aktuális feladatra kell koncentrálni, nem a 2-3 lépéssel utána. Tehát most nem az F3-ra koncentrálunk, hanem nem is az F4-re koncentrálunk, hanem 2023-ban az Ádám feladat az, hogy megismerje az F4-es pályákat, megismerje a csapatot, ha kell 2-3-at is, kiválassza magának azt a mérnököt, akivel jó együtt dolgozni. És mondom még egyszer, hogy nem feltétlen szakmailag gondolkodok ez ügyben, hanem minden, nem tudom máshogy megfogalmazni, jó együtt lenni. Akkor jó, akkor mehetünk, és akkor nem sokkal kevesebb akadályba fogunk ütközni.
Túl vagytok már néhány Forma 4-es teszten. Ezek hogy sikerültek, és milyen konzekvenciákat lehet és kell ezekből levonni, és mi a következő lépés így 2023 őszén beszélgetve?
Igen, jelen pillanatban a Amersfoort Racinggel kötöttünk egy megállapodást, ahol a Monlau Racinggel tesztelünk Ádámmal közösen. 4 pályát ismert eddig meg Ádám, Aragont, aztán Barcelonát, legutoljára a Paul Ricardi pályán voltunk, majd Navarrába, és nagyon meglepő eredményeket produkál Ádám. Az Aragont, a Navarrát és a Paul Ricardi teszteket is megnyerte. Ez úgy néz ki, hogy minden esetben a pályára, amikor kimegy a versenyautóval, előtte elmegy a Varnak a holland bázisára.
Ugye ez a Van Amersfoort Racing, ez onnan lehet ismerős, hogy akár Max Verstappen is versenyzett ennél a csapatnál, és nagyon sok később sikeres versenyző.
Így van. És a holland bázison szimulátorozik. Mondjuk ez egy érdekessége volt, hogy a Paul Ricard, ez egy hirtelen jött dolog volt, ugye nem volt lehetőséget szimulátorozni, de így is ő volt a leggyorsabb. Úgyhogy most erre koncentrálunk. Én nekem személyesen megint óriási szerencsém van, mert Ádám nagy tehetség, elképesztő, hogy hozzááll a munkához, amit el kell, hogy végezzen. Én még az elmúlt másfél év alatt egyszer nem hallottam tőle panaszt, nem hallottam, hogy valami kényelmetlen lett volna. Pedig, hogyha azt mondom, Zoli, hogy ezen a 4 teszten eddig 2650 kilométert ment versenytempóba, hát az ember legyen a talpán az, aki... Tegnap beszélgettem épp valakivel, és azt mondja, hogy most mennyit ment Ádám? És mondom, most 700 kilométert ment Paul Ricardba. Hát de Krisztián, ez olyan, mintha valaki Nagykanizsáról lemenne a tengerpartra is vissza. Hát mondom, igen. Úgyhogy nagyon érdekes számokkal találkozunk. Nagyon nagy szerencsém van amiatt is, hogy ott van Ádámnak az édesapja, ugye Krisztián, aki egy elképesztő szakember, tehát olyan meglátásai vannak, hogy még most is meglepődök rajta, és egy nagyon-nagyon jó kapcsolat van a Ádám és a Krisztián között, úgyhogy csupa jó hír. Én azt gondolom, hogy ahogy eddig se, ezután se fogunk olyan akadályba ütközni, ami megállítana minket, meg fogunk tenni mindent azért, hogy eljussunk az F1-ig.
Ugye azt mondtad, hogy mindig a következő lépcsőfokra kell koncentrálni, és valóban úgy tűnik, hogy ez a siker receptje. Ugyanakkor kell, hogy legyen egy út előttetek, aminek pontosan látjátok a mérföldköveit, hiszen annyira professzionalizálódott már ez a terület is, hogy az esetlegességeket gyakorlatilag teljesen ki kell szűrni ebből a dologból. Hány lépésből lehet eljutni a Forma 1-ig? Játsszunk el a gondolattal, mikor érhet oda Ádám, és kiszámoltátok-e, hogy ez milyen anyagi kötelezettségekkel jár?
Hát 2029-re tud megérkezni Ádám a Forma 1-be. Ugye ez úgy néz neki sorrendben, hogy ez Formula 4, utána Bár ugye sokan arról mondják, hogy Formula 4 után a Forma 3, Forma 2, Forma 1, de akkor az ugrás a Forma 4 és a Forma 3 közé, hogy nagyon sokan azt javasolják nekem, hogy a Forma Regionál az mindenképpen 4 és a 3 közé illesszük be. Szoktuk úgy is mondani, ez Forma 3 és fél. Úgyhogy valószínű ez így is lesz. Tehát Forma 4, Forma Regionál, Forma 2, 3, Forma 2, és azt néztük, hogy 2029 lesz az az év, amikor Ádám megérkezik a Forma 1-be.
Azt a mindenit.
Jelen pillanatban is nagyon sok érdeklődés van iránta, ugye, hát 4 elképesztő sikeres teszt után, tehát nem csoda, hogy most egy holland csapat, pár nappal ezelőtt egy francia csapat jelentkezett be, és a levelek tartalma igazából arról szól, hogy nagyon akarják, hogy Ádám velük kezdje el a formula karrierjét, amire persze lehet azt mondani, hogy most mennyire akarják, de amikor azt látom a számokban, hogy kedvezményeket adnak, akkor igazából az egy bizonyíték arra, hogy tényleg komolyan gondolják. Úgyhogy szám szerint ma azt mondom, hogy 3 csapat van, aki Ádám kegyeiért küzd.
Mennyibe kerülne egy ilyen út?
9 millió euró. Zoli, ez 6 évre kell. Tehát sok sportág van Magyarországon, ahova évente csapatszinten többet költünk. Ez 6 évre kell ennyi pénz. Tehát, ha innen nézem, persze ez nem sok. Hogyha egy valakinek kell kifizetni, ja, azon dolgozni kell. De annyira egyedi a projekt. Tehát nem a csapatok közül vagyunk az egyik. Mindegy, nagyon egyedi ez az egész. És ugye én azt tudom, hogy 1,5 millió ember érdekel a Forma 1 Magyarországon. És azt kérdeztem a szakértőktől, hogy mi történik akkor, amikor egy magyar elindul ezen az úton. Azt akkor egyhangulag azt mondják, hogy az biztos, hogy meg kell ezt szorozni 2-vel. Oké, akkor ez 3 millió ember. Ez érdekes-e? És ez már önmagában már nagyon érdekes. Úgyhogy... Úgyhogy semmilyen ellenállásban nem ütköztem eddig ennek a programnak a szervezése kapcsán. Vezetőkkel találkozom, szövetségi elnökökkel, és nagyon meglepő fogadtatás tapasztalok. Tehát eddig egyetlen egy ember van, aki azt mondta, hogy ő ugye a kultúra meg a művészet mellett tette le a vossát, a zászlaját alapítványai vannak, és sok sikert kíván. Az összes többi ember azt mondta, Krisztián, szövetségesed vagyok, imádom ezt a sztorit, és nem sportemberek. Sőt, tovább megyek, nem is az autósport területéről jöttek. Nagyon érdekes.
És hát ne feledjük el, hogy 1986 óta van egy Forma 1-es magyar nagydíjunk, és egyszer valaki már ott volt a rajtrácson, ami egy egészen különleges pillanat volt. Hát abban bízunk, hogy mi hamarabb átélhetjük újra azokat az érzéseket. Krisztián, nagyon szépen köszönöm, hogy meséltél erről a programról. Hamarosan hívom Ádámot, jól megbeszéljük ezt a Paul Ricciardi tesztet, mert ez is nagyon jól sikerült számára, és nektek pedig sok sikert kívánunk. Foglak még hívni.
Jó, várom is a hívásat. Köszönjük.
Autósport. Minden szerdán délután 5-től Autósport. Szújó Zoltánnal a Sportrádióban.
És akkor folytassuk magával a fiatal versenyzővel, aki nem először szólal meg itt az Autósport magazinban, a Sportrádióban, illetve podcastként, hiszen Hideg Ádámmal többször beszélgettem már, például azok után, hogy tavaly egy fantasztikus OK Junior világbajnoki ezüstérmet szerzett a gokártosok között, de azóta már megtette első, nem is olyan bizonytalan lépéseit az igazi autóversenyzés felé, méghozzá a legalacsonyabb kategóriás Forma 4-es autóval, ahogyan azt Ferenc Krisztián elmondta, több teszten is részt vett idén Hideg Ádám, aki itt van a vonalban, és aki legutóbb, ha jól tudom, akkor valahol a Côte d'Azur környékén a jellegzetes bukótereiről ismert Paul Ricciardi versenypályán körözött egy Forma 4-es autóval, de minden továbbit majd ő maga elmesél. Szia Ádám, hogy sikerült ez a franciaországi teszt?
Jól sikerült a teszt, nagyon sokat tudtam tanulni, kipróbáltuk a Pirelli gumikat, meg a Hankook gumikat, láttuk, hogy mi a különbség, mert ugye a spanyol bajnokságban Hankook gumit használnak, csak most hiány van ugye a Hankook gumikból, amiért leégett a gyár. Aztán így most először mentem Hankook gumival, ami nagyon érdekes volt, mert teljesen máshogy működik, mint a Pirelli. Tehát ez egy újdonság volt. Ilyen nagyon sokat tudtam menni a teszten, ilyen 700 versenykilométer körül, a két napos teszten sikerült megfutni a leggyorsabb kört.
Amihez szívből gratulálunk, és ezt a 700 tesztkilométert ezt Krisztián is külön kiemelte meg azt, hogy milyen jó köridőket érti el. Elképesztő egyébként, hogy itt vagy 11 néhány éves fiatal versenyzőként, és már is a gumik viselkedéséről beszélsz. Szóval tényleg ekkora különbség van egyébként két gyár termékei között egy versenyautón?
Igen, meg a hangoknál kettő keménység van, és használt gumiból a lágy szettet használtuk, amit használnak a versenyeken is, viszont új gumival a kemény szettet tettük föl, tehát ott érződött a különbség. Tehát igen, egyébként más volt, de úgy maga a vezetésbe időre is volt egy kis különbség, de ami nehezebb volt inkább, hogy hozzászokni, tehát máshogy kellett megközelíteni a kanyarokat, meg máshogy mozgott az autó.
Elképesztő egyébként, hogy tényleg ilyen különbségek vannak gumi és gumi között. Hogy néz ki egy ilyen teszt? Meséld el, hogy mi történik ebben a két napban, egyáltalán miről, kivel kell beszélned, sorsolják-e az autókat, milyen csapat vesz körül, szóval milyennek a forgatókönyve?
Ugye oda megyünk a csapattal, most ugye a Mollau csapattal volt a teszt, és ugye megérkezünk a pályára általában egy nappal előbb, és akkor van egy ilyen, hát van, hogy előtte szimulátorozunk, általában az a jó, és ugye ott már azért nagyon életű a szimulátor, ami ott van náluk, tehát tényleg olyan pontosan, hogy tudjuk, hogy hol kell fékezni, tehát hogy tudjuk, hogy hányadik sebességbe kell menni, aztán ugye megvan a szimulátorozás, aztán megérkezünk a pályára, ott még egyszer átismételjük a pályát, hogy biztos legyen, aztán még egy pályabejárás, és ehhez adnak ilyen tabletet, amin végig van egy kör, egy egész kör megmutatva, meg kanyarról kanyarra megcsinálva. Tehát, és akkor ugye odaérünk az egyes kanyarhoz, és akkor megnézzük, hogy egyes kanyarról, és akkor leírják, hogy mondjuk negyedik sebességben, meg leírnak pár érdekességet, hogy a kerékvetőt hogy használd, tehát ez egy nagyon fontos pontja a hétvégének, és ugye akkor megkezdődik az első tesztnap, akkor általában 4x1 órás benet van, de most a Paul Ricciardi teszten akkor mentünk, amikor szerettünk volna. Aztán igazából föl van építve, tehát először az első bemenet az ilyen pályatanulós, még használtabb gumival, aztán általában egy nap kettő versenyszimulációt, meg kettő időmérő szimulációt csinálunk. Ugyanannyi ideig megyünk a pályán, még ha több időnk is van, mint amennyit az időmérőn mennénk. Tehát ezt úgy megcsinálják meg. Általában arra is törekednek, hogy hasonló időpontban csináljuk a szimulációkat, mint hogy igazi volt, mert általában reggelente van az időmérő, és akkor reggelente, ami élesebb időmérő szimuláció második nap. Aztán ugye mindig megvannak a bemenetek, bemenetek után van egy elemzés, tehát ott először a belső felvételt megnézzük, átbeszéljük a mérnökkel, hogy én mit gondolok az autóról, tehát hogy van-e valami probléma, akkor ő is elmondja a gondolatait, utána megnézzük a telemetriát, meg a belső felvételt, és akkor ami olyan dolog, azt kiavítjuk, és igen, nagyjából így értünk fel.
Mert a számok nem hazudnak. Milyen nyelven beszélnek, és egyébként ismered-e már az összes olyan autósportos kifejezést, akár műszaki kifejezést, amit alkalmaznod kell azért, hogy jobban érezd magad az autóban, és tényleg, minthogyha meghosszabbított testrészed lenne?
Szerintem ezekkel rendben vagyok. Ugye általában angolul beszélünk, hiába a csapat spanyol, akkor is angolul kommunikálunk, a mérnökökkel mindenképpen. De szerintem ugye az angolom az egész jó, meg főleg a szakkifejezések, amik szerintem azokat úgy elég jól ismerem, tehát igen.
Mondtad, hogy a legjobb időt autóztad, amihez persze szívből gratulálunk. Ilyenkor Köszönöm. Közben figyeled a többiekét, vagy kizárólag magatokra kell koncentrálni?
Elsődlegesen magunkra figyelünk, tehát megvan egy terv, és azt követjük. Nyilván jó látni, hogy referenciának, hogy a többiek mit mennek, de van, hogy ők máskor raknak fel új gumit, tehát ez van, hogy igazából a nap végére kijön a reális eredmény, de nap közben egy kicsit néha csalóka, tehát egy ki mikor tette fel az új gumit, de magunkra figyelünk elsősorban, de referenciának nagyon jó, hogy többen vagyunk a pályán.
Te is, illetve Krisztián is említetted ezt a Mondlau nevű csapatot, miközben Krisztián azt is elmondta, hogy a Van Amersfoort Racinggel működtök együtt, ugye, hát ez egy nagyon komoly múltra visszatekintő és nagy hagyományokkal rendelkező versenycsapat. Ez a két gárda vagy istálló, ez hogy viszonyul egymáshoz? A Mondlau az egyfajta alvállalkozója a Van Amersfoortnak?
Hát ez egy ilyen, úgy működnek, mint egy testvércsapat, tehát ugye a Varra nagy csapat, és akkor a Mondlau az eleinte külön volt, és mentek a spanyol Formula 4-be, aztán egyszer így összetársultak, tehát igazából segítik egymást, tehát Barcelonában is a teszten egy boxba voltunk, tehát megosztottuk egymást telemetriáját, meg mindig a tesztek előtt ott szimulátorozom Hollandiában a Barnát. Tehát igazából nagyon nyitottak, tehát majdnem olyan, mint egy csapat lenne.
És a Van Amersfoort Racing főhadiszállásán ott van egy nagy aranykeretben Max Verstappen képe a falon.
Hát az érdekes volt, amikor először bementem, és akkor néztük a képeket a falon, hogy Max Verstappen, Charles Leclerc, tehát tényleg nagyon sok olyan versenyző volt ott, hogy az az autó mellett ugyanolyan festéssel ott áll egy Max Verstappen, meg egy Charles Leclerc, tehát ez egy, szerintem egy jó dolog.
Olyan autó mellett, amit most ugye te is vezetsz, és milyen ügyesen teszed. Ádám, nagyon szépen köszönöm, hogy meséltél erről, egészen különleges világ, és nagyon-nagyon sok sikert kívánunk még a hátralevő tesztekhez, és majd a versenyszezonhoz. Most már árgus szemekkel figyeljük, hogy hogyan fejlődsz, amihez még egyszer sok sikert kívánunk.
Köszönöm szépen.
Autósport. Minden szerdán délután 5-től Autósport. Szújó Zoltánnal a Sportrádióban.
Folytatjuk az Autósport magazint itt a Sportrádióban, illetve podcastként, és ebben az epizódban azt térképezzük fel, hogy kik azok a fiatal magyar autóversenyzők, akik elindultak egy profi menedzsmenttel azon az úton, amelynek a vége akár a Forma 1 is lehet, de ahogyan a bevezetőben említettem, természetesen az automotorsportban semmire nincs garancia, ugyanakkor viszont nagyon-nagyon professzionálisan lépésről lépésre meg kell tervezni ezt az utat. És van egy másik versenyző Hideg Ádám mellett, aki bizony komoly eredményekkel hívta fel magára a múltban gokártosként a figyelmet. Őt Molnár Martinnak hívják, és egyébként az a csapat menedzseli, amely más fiatal pilótáknak az karrierjét, az útját is egyengeti, méghozzá a Motorsport Talent Management, amelynek az alapító tulajdonosa nem mellesleg a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség alelnöke, Őri Tamás van itt a vonalban. Szervusz Tamás, hol tartotok ti, hol álltok most ezen az úton Molnár Martinnal?
Szervusz Zoli, üdvözlöm a hallgatókat. Hát röviden fogalmazva, az út elején vagyunk. Egy nagyon izgalmas időszakot élünk meg. Ebben az évben kellett meghoznunk azt a döntést, hogy befejezzük Martin gokártos pályafutását, mert úgy érezzük, hogy elért mindent, ami a továbblépéshez szükséges. Versenyt nyert Olaszországban, többször állt dobogón, rendkívül konstans eredményeket tudott nyújtani a futamokon, és egyébként több hónapig vezette a újonnan létrehozott világranglistát. Úgyhogy egyrészt ezek voltak azok az okok, másrészt pedig az, hogy nagyon sok visszajelzést kaptunk azoktól a külföldi partnerektől, akik egyébként a futballban hasonlóan itt is ilyen scoutok járják a pályákat, és figyelik a versenyzőket. Tehát én a visszajelzésekből azt a következtetést vontuk le, hogy Martin készen áll a következő lépés megtételéhez, ami pedig a Formula autós pályafutásnak az elindítása, jelesül ugye a Forma 4-es karriernek a megkezdése.
Ugye ez a legalacsonyabb formautós kategória, itt válnak valódi autóversenyzővé a srácok. Martin most hány éves, és miközben nyilvánvalóan egyszerre csak egy lépésre, vagy a következő szintre kell fókuszálni, de gondolom előttetek van az az út, ami akár a Forma 1-ig vezethet. Hány év alatt lehet egyébként eljuttatni majd fiatal autóversenyzőt elméletben az F1-ig?
Martin augusztusban töltötte be a 15. életévét, és az, hogy hány év alatt lehet eljutni, az teljesen egyén specifikus. Nyilvánvalóan vannak olyan extrém példák, mint Verstappen esete, aki 17 évesen már ott dörömbölt az ajtón, talán átlagosan olyan 22 éves kor körül jutnak el a versenyzők, de megjegyezhetjük Nyck de Vries-nek az esetét, aki együtt gokártozott Verstappennel, és pontosan 10 évvel később jutott el a Forma 1-re, mint Verstappen, tehát nagyon-nagyon különböző utak vannak. A kérdésedre válaszolva, igen, mi is előre tekintünk. Először nézzük a következő lépést, ami a Forma 4, és nézzük a célt. A célunk egyértelműen a Forma 1, minden sportolónak ambiciózus célokat kell kitűzni. Én úgy gondolom, hogy reálisan megvan a tehetség, a képesség Martinban ahhoz, hogy elérjen odáig. Tehát mindannyian tudjuk, te meg aztán főleg, mert ebben a közegben töltöttél el rengeteg időt, hogy rengeteg dolognak kell klapolnia ahhoz, hogy ez összejöjjön, meg hát nyilván egy kis szerencse is kell, de nem bízunk mindent a véletlen szerencsére, ezért építettünk fel egy szerintem viszonylag egyedülálló rendszert Martin mögé, amit a menedzsment cég, a Motan fog össze, és úgy kezdtük a munkánkat, hogy kielemeztük ezt az egész ökoszisztémát, amiben vagyunk. Megnéztük a Forma 1-es pilótáknál az elmúlt 10 évben azt, hogy melyik pilóta milyen úton jutott el a célhoz. Rengeteg elemzés volt a háttérben, megnéztük, melyek azok a bajnokságok, amik szóba jöhetnek, és melyiknek mi az előnye, hátránya, és ezután összeállítottunk egy 3 hónapos tesztprogramot dedikáltan Martin részére, amiben minden van, több ország, több csapat, több kultúra. Tehát a mi elképzelésünk az, hogy meg kell találnunk azt a csapatot, aki Martinból a legtöbbet tudja kihozni. Tehát igazából a mi feladatunk az, hogy segítsük a jó döntésnek a meghozatát. Hogyha megkérdezik, hogy mi a menedzsment cégnek a legnagyobb előnye, akkor az, hogy abban segít, hogy jó döntést hozzon a csapat, a versenyző, a család, azért, mert egy rossz döntés az egy évet jelent. Akkor gyakorlatilag annyival távolodik tőlünk a cél. Ezen dolgozunk.
Nem akárki van mások mellett ebben a menedzsment csapatban, az a fiatalember, aki Baumgartner Zsolt után vagy óta a legközelebb jutott a nagy álomhoz, a Forma 1-hez, ugye?
Igen, a Motamnak a sportszakmai vezetője Kispál Tamás, a motorsport szerető embereknek nem kell bemutatni. Én úgy ítélem meg, hogy ebben az egész formautózásban egy óriás, nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten egy kiváló szakember. Örömmel látom, amikor tárgyalunk a külföldi csapatokkal, hogy Tamásnak nagyon nagy respektje van, tehát többször a box utcába ráköszönnek, és azért azt ne felejtsük el, hogy Tomi ugye 2010-es években egy nagyszerű karriert futott, a Forma 3 elődnyének számító GP3-ba futamot nyert, ugye a World Series by Renault sorozatban vigéckedett, kiváló, akár régi vagy mostani Forma 1-es pilótákkal versenyzett, mint például Valtteri Bottas. De ennél is fontosabb, hogy érti ennek az egész közegnek a működését. Óriási műszaki tudása van, és hihetetlen sokat tud driver coachként is segíteni Martinnak, és Tominak a szakmai irányelvei alapján állítottuk össze azt a tesztprogramot, ahol minden egyes megtett kilométernek konkrét célja van. És a legfontosabb az, hogy kiderüljön, hogy Martinnak milyen a fejlődése, alkalmas-e a feladatra, és hogy melyik az a csapat, melyik az a közeg, melyik az a kultúra, akivel a legjobb lesz nekünk együtt dolgozni a célok elérése érdekében.
Választani kell tehát az angolok, az olaszok, vagy akár a franciák között. Tamás, ezek az alacsonyabb kategóriákban működő csapatok nyilvánvalóan üzleti vállalkozások. Tehát nekik részben érdekük, hogy tehetős versenyzőket kössenek magukhoz, vagy csábítsanak magukhoz akár csak néhány évre. Hogyan tudjátok megállapítani azt, hogy egy csapat őszintén beszél-e az általatok menedzselt versenyzőről, amikor azt mondja, hogy nagyon tehetséges, és vele szeretnének együtt dolgozni, vagy adott esetben csak azokra az anyagi javakra pályáznak, amelyeket egy ilyen versenyző hoz a csapathoz. Bocsánat a profán felvetésért, de azt gondolom, hogy ez része ennek a világnak.
Teljesen jogos a felvetésed. Mi azt az utat követjük, hogy olyan érdeklődő csapatokkal, akik már kifejezték a szándékukat, hogy szeretnének Martina együtt dolgozni, dedikált teszteket nálunk, ahol jellemzően két nap alatt egy olyan tesztprogramot hajtunk végre, amiből minden választ megkapnak arra vonatkozóan, hogy mennyire fejlődőképes Martin. De én azt mondom, hogy az emberi tényező a legfontosabb. Egyszerűen látni lehet, hogy ki akar együtt dolgozni Martinnal, és ki az, akinek egy pilótára van szüksége, kifizeti a pénzt. Ott kell lenni, együtt kell dolgozni ezekkel a csapatokkal, és ezt azonnal észre fogod venni. Most ilyen pillanatban van már több olyan csapat, aki velünk szeretne dolgozni. Van, akivel már előszerződést kötöttünk, igazából kvázi befoglaltunk egy ülést a jövő évre. Nekünk is ez a legfontosabb szempontunk, amit említettél, hogy ki az, aki velünk szeretne dolgozni, és ki az, aki a legtöbbet tudja tenni azért, hogy Martin fejlődjön. És ami nagyon fontos, hogy bár a Forma 4 a következő lépcső, olyan csapatot szeretnénk választani, aki a Forma 1 felé vezető úton a következő lépcsőfokok megtételében is tud nekünk segíteni. Tehát akinek megvan a Formula 2-ig az a kiépített piramisa, amiben tovább tudja vinni Martin, és egyébként a tárgyalásokon ez egy nagyon fontos szempont.
Borzasztóan izgalmas világ tárul fel ebben az epizódban, azt hiszem, és talán ki lehet jelenteni, hogy ennyire tudatos menedzselés Magyarországon az autósportra még nem volt jellemző, hiszen hogyha Mihelis Norbert pályafutására gondolunk, aki ugye végül aztán TCR világkupa győzelmet ért el 2019-ben, mintha az ő karrierje sem lett volna megtervezve ennyire profi módon, és egyébként abban is nagyon sok esetlegesség lett volna, ráadásul ő ugye a túrautózás útján indult el. Tamás, vannak egyébként leágazások? Tehát, hogyha azt látjátok, hogy a formautózást ilyen-olyan okokból kifolyólag, de el kell engedni, akkor az a tudás, az az energia, az a pénz, amit befektettek egy fiatal versenyzőbe, megtérülhet legalább részben, hogy mondjuk más szériában lesz sikeres versenyzőnk?
Én úgy gondolom, hogy igen. Hogyha eljutunk a Formula 3-as szintig, amit mindenképpen szeretnénk, az ugye a Forma 4-től még egy vagy két lépcső attól függően, hogy igénybe vesszük-e azt a köztes szériát, amit most Frecának hívnak, a Formula Renault, addigra olyan tapasztalattal fog rendelkezni a versenyző, hogy bátran elindulhat akár a hosszú távú versenyzésnek a világába, a GT autózás világába, ahol nagyon erős hátsó kerekes autókkal kell versenyezni, és erre van is példa, de például a Formula E is egyébként egy opció. Tehát én úgy gondolom, hogy aki a Formula 3-ig eljut, és ott egy valós tudást szerez, az a Forma 1-en kívül szinte bármelyik szakákban megállja a helyét. És visszatérve még arra, amit az előbb mondtál, hogy ez mennyire tudatos, én úgy gondolom, hogy ez így van, és pont a Kispál Tomival beszéltük, hogy ő említette nekem, hogy mennyire örült volna ő mondjuk 12 évvel ezelőtt, hogyha ilyen csapat állt volna a háta mögött, és annyira hihetetlenül motivált abba, hogy azt a tudást, amit ő megszerzett a pályafutása alapján, azt átadja egy fiatal versenyzőnek, és mivel ő látja Martinban a lehetőséget, ezért én azt tudom neked mondani őszintén, hogy hihetetlen nagy öröm együtt dolgozni Tomival, úgyhogy ez a csapat, ez képes arra, hogy elérjük a céljainkat.
És ehhez kívánunk sok sikert. Amikor ezt a beszélgetést egyeztettük, akkor pontosan tudtuk, hogy csak megkapirgálni fogjuk tudni a felületét, a felszínét ennek a nagyon összetett, de nagyon izgalmas témának. Nagyon köszönöm, Tamás, hogy erről meséltél, és azt meg tudom ígérni, hogy figyelünk Martinra, és időről időre beszámolunk az előmenetről. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Nagyon, nagyon köszönöm, örömmel jövök vissza bárki.
Autósport. Minden szerdán délután 5-től Autósport. Szújó Zoltánnal a Sportrádióban.
És akkor utoljára, de egyáltalán nem utolsó sorban itt van az a versenyző, akinek a programjáról az előző percekben hosszan beszéltünk Őri Tamással, itt az Autósport magazinban, a Sportrádióban és podcastként, a vonalban Molnár Martin. Szia Martin, te bekerültél nem olyan régen egy egészen különleges és nagyon rangos tehetségkutató programba. Meséld el, légy szíves, hogy mi volt ez, hova kerültél be, és mit kellett csinálni. Szevasz!
Igen, szia Zoli, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Bekerültem ebbe a Richard Mille shootoutba. Eléggé sok akadémiának a versenyzői is itt voltak, és ők is itt ellenem mentek, hogy fogalmazunk úgy. Eléggé nagy ez a Richard Mille itt a autósportban, mert Charles Leclercnek az autóján is látjuk, meg sok pilótát is támogatnak, és van egy ilyen shootoutjuk, ahol kiválasztják a versenyzőket, akiket támogatnak.
Nyugodtan mondod, hogy kiválasztják a leggyorsabb és a legtehetségesebb versenyzőket, akiket támogatnak, és ugye Magyarországonról te vagy az első, aki bekerült ebbe a programba, ebbe a shootoutba, tehát szétlövésbe. Meséld el, ez hogy néz ki, Martin? Milyen autót kellett vezetni, milyen előképzettség volt, hogyan készítettek fel, és aztán hogyan sikerült?
Igen, eléggé komplex volt ez a kiválasztás. Egy Forma 4-es autóval mentünk, az, amivel a spanyol bajnokságban indulnak. Pontosan az MP Motorsportnak az autóival mentünk. 8-an voltunk, és az egyik pilótának a helye az már biztosított, mert az egyik csapattal, akivel le van szerződve a Richard Mille, na tőlük az egyik pilóta az már automatikusan bekerül. Aztán a többi 7 hely az, ami szabad volt, és ezt ők választották ki, hogy kik vesznek majd részt egy telefonos interjún, gokartos eredmények alapján, és ilyeneket vettek figyelembe. Ott bent volt egy fizikai felmérés, és utána volt 2 nap a pályán, Navarrai pályán, Spanyolországban. Az első nap nem csináltunk túl sok mindent, csak egy interjú volt, egy fotózás, ülést próbáltunk, meg van, akinek önteni kellett. Ilyenkor nagyon fontos kiválasztani a számodra megfelelő ülést, mert hogyha nem vagy teljesen kényelmes, nem ülsz teljesen kényelmesen az autóban, akkor az eléggé zavaró lehet, meg hátrányos is, mert ha nem látsz ki rendesen, vagy valahol nem tart úgy az ülés, vagy nyom valahol, akkor az akár fél órán keresztül eléggé nagy hátrány. Főleg, hogyha túl alacsonyan ülsz, mert akkor nem találod el rendesen a rázóköveket, a pontokat, és akkor nyilván az a sebességre is kihat.
Nem árt, hogyha kilátunk az autóból, amit vezetünk.
Igen.
Milyen autóról van szó, és a második napon hogyan épült fel a program?
A második nap az a vezetés része volt. Volt 4 darab edzésünk, pontosabban 2 darab szabad edzés, egy időmérő szimuláció és egy versenyszimuláció. A szabad edzés, ez nyilván 2 fél órás szabad edzés volt, pályatanulás, meg ilyenek, és utána jött egy időmérő szimuláció, ott 11 gyors körünk volt, és hát igen, a leggyorsabb köridőt nézték meg ott is, hogy hogy építjük fel ezt az időmérőt, mert nem szabad a legelső kört megnyomni ezzel a Hankook gumival, amivel ott mentünk, mert más hogy áll fel. Szóval máshogy épül fel kicsit, és mondjam, később jön meg a jó teljesítmény, úgyhogy ezt nyilván nézzék, hogy hogy bánunk a gumikkal, meg mennyire megyünk észre. Igen, utána jött egy versenyszimuláció, ami sajnos nem egymás ellen versenyeztünk, hanem ott is ugyanúgy külön engedtek fel minket a pályára, ilyen 7-8 másodperces különbségekkel, és ott meg azt nézték, hogy milyen konstansak vagyunk, meg ilyeneket néztek, hogy mennyit hibázunk, meg gyakorlatilag milyen lehet a teljesítményünk egy versenytávon.
Na és neked milyen volt a teljesítményed, illetve milyen autóról beszélünk egyébként? Ez Forma 4-es kocsi?
Igen, ez a új Datus Forma 4-es autó. Ez 570 kg, és 176 lóerő körül van. 1.4-es Abarth turbomotor hajtja, és igen.
Jó volt vezetni?
Igen, jó autó nagyon. Már lehet érezni a súlyt így a go-kart után, és érezhető a különbség, meg teljesen másképp ülsz, azaz fekszel az autóban a go-kart után. Más is, mert itt gyakorlatilag hozzá vagy szíjazva az autóhoz, a go-kartban pedig nincsen se biztonsági érv, se semmi, ott azért kint lógsz nagyjából deréktől föl, úgyhogy kicsit mások a erőhatások is, meg minden.
És más. Neked mennyire voltak konstansak mondjuk a köreid a versenyszimulációban?
A konstanságommal nem tapasztaltunk még problémát, az elég jó szokott lenni, úgyhogy ott jól teljesítettem. Kiválasztást végül egy olasz fiú nyerte, gratulálok neki, jól teljesített nagyon, és reméljük még találkozunk a pályán.
Egyébként a napokban látott napvilágot az a nem kis hír, hogy Kimi Antonellit annyira tehetségesnek gondolják egy fiatal feltörekvő 17 éves korábbi, azt hiszem gokárt világ vagy Európa bajnokról van szó, hogy ki is hagyja a Forma 3-at, és rögtön a Forma 2-ben folytatja a pályafutását, azok után, hogy ezt a Frecát, ezt a Formula Regional by Alpine sorozatot meg tudta nyerni. Te hallottál már egyébként Kimi Antonelli nevéről? Mert azért ő tényleg úgy tűnik, hogy a következő nagy dobása lehet az autósportnak, a formautózásnak, vagy a következő Max Verstappenje.
Igen, egy helyen versenyeztünk.
Ja, bocs!
Igen, egy-két kategóriában mindig előrébb volt, mint én. Még a minibe volt az, talán amikor ő már szállt ki a miniből, én akkor kerültem oda be. Akkor még találkoztunk is ott a pályán. Igaz, ő akkor még jóval gyorsabb volt, én még akkor kezdtem, neki meg az volt már az utolsó éve, úgyhogy már volt egy kevés tapasztalata.
Hát kicsit előrébb tart a pályafutásában nyilvánvaló.
Igen, egy pár évvel előrébb van, meg nagyobb is, és annál a csapatnál is mentem, ahol ő befejezte a gokartozást, meg ahol ment végig, meg annál a csapatnál fejeztem most be én a gokartozást, ahol meg ő ment a mélybe.
Na, hát akkor így működik a pilóta keringő, és így mész mondjuk azon az úton, amit ő már részben bejárt. Martin, mi a következő programpont, mi a következő mérföldkő, amire készültök?
Jövő évben a Forma 4-ben szeretnénk rajtozálni, az a terv. Az lenne a következő lépcsőfok, és még nincsen kiválasztva a bajnokság se, meg a csapat se, hogy melyikbe szeretnénk indulni. Még dolgozunk rajta, de még pár dolognak össze kell állni ahhoz, és hogyha minden jól alakul, akkor jövőre a Forma 4-ben fogunk versenyezni.
Hát ezt kívánom, hogy minden alakuljon jól. Egyébként ugye Őri Tamás is elmondta itt a műsorban, hogy le kell foglalózni, vagy be kell biztosítani helyeket, akár több csapatnál, sőt több bajnokságban, hogy ne érjen benneteket meglepetés. Martin, nagyon szépen köszönöm, hogy meséltél erről, nagyon figyeljük a teljesítményedet, és az eddigiekhez már szívből gratulálok. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
Autósport. Minden szerdán délután 5-től Autósport. Szújó Zoltánnal a Sportrádióban.
Ez volt az Autósport magazin itt a Sportrádióban, illetve podcastként. Ha utóbbi formájában fogyasztjátok a műsort, akkor hallgassátok vissza a korábbi epizódokat is. Ne felejtjétek, hogy a hazai autósport élettel kapcsolatban fontos és hiteles információkat a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség honlapján, az mnas.hu oldalon, illetve a szövetség közösségi csatornájában csatornáin, a Facebookon és az Instagramon találtok. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, találkozzunk egy hét múlva, addig is öveket bekapcsolni.
Ez volt az Autósport. Autósport magazin a Sportrádióban. Autósport. Jövő szerdán délután 5-től újra jönnek a legaktuálisabb hírek és sztorik a hazai autósport világából. Ha valamiről lemaradtál, keresd a műsor visszahallgatható verzióját a SoundCloudon, vagy iratkozz fel az Autósport podcastjára. Autósport. Autósport. Autósport magazin a Sportrádióban.